Van egy olyan érzésem, minél mélyebbre haladunk a római levél olvasásában, hogy Pál apostol azért fogalmazott ennyire tömören, sokszor már-már nekünk bonyolultnak tűnően, mert annyira szerette volna jól kifejezni azt a szinte leírhatatlan igazságot, hogy mekkora áldásban, dicsőségben, kegyelemben és felszabadulásban van részünk, hogy ezt jól adja át, és hát ne csak a római testvérek, hanem később akár más is olvashassa, és így is lett, hogy azért ennyire tömör, ennyire precíz, sokszor bonyolultnak tűnő, mert majd szétfeszítette Pál apostolnak a szívét az igazság, amit ő megértett Krisztusban. Így olvassuk a római levél 6. fejezetének első 11 versét ezen a mai délelőttön. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Amen. Idáig az ige, foglaljunk helyet. Jó neked az, hogy hívő vagy? Ez egy valódi kérdés. Nem is biztos, hogy olyan sokszor el szoktunk ezen gondolkozni, de ma szeretnék ezen gondolkozni veletek együtt. Jó neked az, hogy hívő vagy? És megmerem kockáztatni, hogy vannak időnként pillanatok, vagy akár hosszabb időszakok is, amikor erre nem tudnál egy kerek igent mondani. Egy olyan szép, pirosposgás kerek igent, hogy hát hogyne! Életem értelme, célja, minden gondolata, amiről itt énekeltünk. Hoppá, hoppá. Azt mondtad az elmúlt percekben, hogy nekem minden Jézus. De vannak olyan pillanatok, amikor nem ennyire egyértelmű ez. Így van? Pál apostolból a római levélben, ezekben a fejezetekben kiszakad ez az igazság. Mi más, hogyha nem Krisztus? Mi más lenne az életem értelme, hogyha nem ő? Mit csinálnék? Mivel foglalkoznék, mi más lenne az életem értelme, mint ő? De ezt az igazságot, az élethelyzeteink, a kríziseink, a fájdalmaink, a szenvedéseink sokszor megpróbálják. Hát nem véletlenül mondja, ami drága urunk a tanítványainak, hogy keskeny az az út, amely az életre visz. Keskeny az az út, és kicsi az a kapu, ami az örök életre visz. És kevesen vannak, akik azt megtalálják. Az, hogy itt vagy ma, az azt jelenti, hogy megtaláltad az örök élethez vezető utat. Hű, azért ez nem akármilyen mondat, nem? Nem? Most gondoljatok bele, azért vagy ma itt, mert te megtaláltad az örök élethez vezető utat. Vagy azért vagy ma itt, mert keresed az örök élethez vezető utat, a legjobb helyen vagy. Amikor magadra gondolsz, és az Istennel való kapcsolatodra, akkor mi az a kifejezés, ami először eszedbe jut? Mondok példákat. Amikor arra gondolsz, hogy ki vagy te, és itt ezt hitbeli szempontból nézed, akkor mi az a kifejezés, ami először eszedbe jut? Egy, hívő vagyok. Okay, lehet, hogy ez jut először eszedbe, hogy az, hogy én hitben járok, ezt én úgy fejezem ki, hogy hívő vagyok. Vagy, keresztény vagyok. Vagy, Krisztus követője vagyok. Vagy, Isten gyermeke vagyok. Vagy, az Atya szerette vagyok. Vagy, tanítvány vagyok. Mi az a kifejezés, ami legelőször eszedbe jut? Bármi legyen is, mindenképpen az Istennel való kapcsolatodnak a közelségét vagy távolságát jelzi az, hogy hogyan gondolsz magadra. Minél inkább közelítesz ahhoz, ahogyan Pál apostol, Jézus, a Biblia tanít arra, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, annál inkább fognak ezek a kifejezések közelíteni ahhoz, hogy Isten gyermeke, Krisztus követője. A keresztény, a hívő, ez egy kicsit nagyobb távolságot mutat. A gyermek, a követő, a tanítvány, ez már sokkal közelibb kapcsolatra utal. Ezzel nem zavarba akarok ejteni senkit, csak rávilágítani, hogy még a nyelvünkben, a gondolkodásunkban is kifejeződik az, hogy mennyire vagyunk közel az Úrhoz, és ez mennyire fontos a számunkra. Az elmúlt hetekben szeretnélek emlékeztetni benneteket, hogy milyen döbbenetesen nagyszerű dolgokról beszéltünk. A múlt héten például az uralkodásról. És megbeszéltük, hogy általában nem szoktunk magunkra uralkodóként gondolni, de Pál apostol mégis azt mondja, hogy a Krisztus megváltottai vagyunk, Isten gyermekei, akkor uralkodásra vagyunk elhívva. Ádámban is már uralkodásra hívta el Isten az embert, de annak elég csúfos vége lett. Így aztán beszéltünk arról, hogy a férfiak a házasságban gyakran, rossz helyen gyakorolják ezt az uralkodásukat, és leuralás lesz belőle, hogy a vezetők gyakran nem jól gyakorolják a hatalmukat, és gondoskodó uralkodás helyett leuralás lesz belőle. De arra vagyunk teremtve, hogy uralkodjunk, és Pál azt mondja, hogy Krisztussal együtt az ő követői uralkodnak az életben. Úgy, ahogyan ez az eredeti terv szerint lett volna, gondoskodással. Erre vagyunk tehát elhívva. Aztán beszéltünk olyanokról, akiket úgy neveztünk, hogy a legnagyobbak. És Pál apostol itt példaként állítja elénk Ábrahámot, a hit atyát, Isten barátját, és Dávidot, az Isten szíve szerint való férfit. És arról beszélgettünk, hogy ezek a legnagyobbak végül szépen az életük folyamán, az Istennel való kapcsolatukban belátták, hogy a saját erejükből nem jutnak messzire. Belátták azt, hogy Istent nem lehet lenyűgözni emberi teljesítménnyel, és attól lettek végül a legnagyobbak, hogy belátták, megértették, hogy Isten nélkül nincsen esélyük. Mindenestől rá vannak szorulva, utalva Isten kegyelmére. Aztán beszéltünk arról, hogy Pál apostol szépen minden társadalmi réteget a hit vonatkozásában odaállít a startvonalhoz, és azt mondja, hogy akár direktben lázadsz Isten ellen, akár jó embernek tartod magad, akár a hitedet gondolod érdemszerző jó cselekedetnek, ami alapján majd Istennek kötelező téged beengedni a mennybe, egyik sem működik, mindannyiunknak oda kell állni a starthoz, és azt kell mondanunk, hogy csak Jézus által jutunk be a mennybe. Ezek óriási dolgok, nem? Úgyhogy ezt a sort szeretném folytatni a mai napon. Krisztussal elindultunk, elindultál az új életedben. Felszabadultunk a bűn alól, és ahogyan az imént mondtam, az utunk nyílegyenesen a menny felé tart. Rajtunk múlik, hogy megmaradunk-e ezen az úton. Mert hogy Jézus célra tart, és nyílegyenesen megy a menny felé, és így vezeti, ahogyan múltkor beszéltük, számtalan fiát dicsőségre, ez nem is kérdés. Jézus be akar vezetni a dicsőségbe. Az út nyílegyenes. A felszabadultság azt jelenti, hogy szabadokká váltunk nemet mondani a bűnre. Mert hogy azt olvastuk, hogy szolgái voltunk a bűnnek. De most már nem vagyunk a bűn szolgái, hogy az ő akaratát teljesítsük. Felszabadultunk nemet mondani a bűnre, és felszabadultunk így szeretni Istent, és szeretni egymást. Ezt a két dolgot szeretném ma kifejteni. Mit jelent Isten jelenlétében szabadon, felszabadultan változni? Az új élet jellemzője, azt mondja Pál apostol, az Atya dicsősége. Az új életednek a jellemzője, amit akkor nyertél, amikor elfogadtad Krisztus áldozatát, annak az új életnek a jellemzője, amire meghívást kaptál, amibe befogadott az Úr, ennek az életnek a jellemzője az Atya dicsősége. Miért? Azért, mert ezt olvastuk a 6. fejezet 4. versében. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Nézzétek ezt a párhuzamot. Azt mondja, a keresztség a bemerítés által, a teljes víz alá merítés által eltemettettünk vele a halálba. Belemerítkezünk Jézus halálába. Mindenestől körbe fog bennünket. Teljesen azonosulunk az Úrral a halálban is. Hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Mi az, ami feltámasztotta Jézust a halálból, akkor ezek szerint? Az Atya dicsősége. Mire támad fel Jézus? Dicsőségre. Mire támad fel Jézus? Uralkodásra. Hova ment Jézus? Haza a mennybe. Hogyha a halálban egyé lettünk vele, akkor, mondja Pál apostol, egyé leszünk vele a feltámadás dicsőségében is. De persze Pál apostol tudja, hogy miután feljövünk a víz alól a bemerítéskor, akkor még nem vagyunk a mennyben. Jó lenne, de nem vagyunk. Ezért aztán hozzáteszi, hogy ezáltal a dicsőség által arra hív bennünket az Úr, hogy új életben járjunk. De akkor ezek szerint milyen ennek az életnek a természete? Mi az, ami jellemző erre az új életre? A dicsőség. És nem azért hozom újra és újra ezt a fogalmat, mert nincsen elég időn felkészülni, és mindig a múltból kell építkeznem, hanem azért, mert Pál apostol újra és újra ezt a fogalmat hozza elénk. Az uralkodást, a dicsőséget, a dicsőséges életben járást. És ezért emlékezhettek, hogy néhány alkalommal ezelőtt arról is beszélgettünk, és ezt szeretném vastagon újra és újra aláhúzni. Mert elő fog még kerülni a jövőben is. A dicsőség. Az nem pusztán egy ilyen megközelíthetetlen ragyogás. Isten dicsőség az nem csak az, hogy ő olyan fényes, annyira tiszta, hogy halandó ember rá sem bír nézni. Isten dicsősége az ő kedvessége, az ő jó indulata, az ő személyiségének a túlcsordulása, a szeretete, ami mindig sugárzik belőle, mert az Isten szeretet. Ez a dicsőség. Az új élet tehát, amire meghív bennünket az Úr, amire Jézussal együtt feltámadunk hitben. Az új élet, amit itt a földön élünk, egészen addig még be nem megyünk a mennybe, azt az Atya dicsősége jellemzi. Ez a kedvesség, a jó indulat, a megbocsátás, a szeretet, az újrakezdésnek a lehetősége. És azért sorjázom ezeket újra és újra, mert pontosan tudom veletek együtt, mint egy emberi lény, hogy majdnem egy élet is kevés ahhoz, hogy ez az igazság elérje a szívünket. Tragédia. Tragédia. Isten annyira szeret bennünket. Mindent megtett értünk. Feláldozta a fiát. Meghív bennünket vele együtt az új, dicsőséges életre. És mi emberek alig bírjuk ezt felfogni, hogy ez tényleg igaz. Tudjátok, van ennek a fajta krisztusi felszabadultságnak egy útja. És most arra hívlak benneteket, hogy miközben hallgatod az ige hirdetést, közben próbáld pozícionálni magadat. Te vajon hol jársz? Mire eljutunk, Pál apostol szavaival élve, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Ezt máshol mondja. Mire eljutunk Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára, addig nem egyenes az út. A legtöbben úgy térünk meg, hogy Isten kegyelmével találkozunk, és ez felszabadító. Olyan jó találkozni azzal az üzenettel, hogy Isten létezik, és Isten szeret. Soha nem felejtem el. Hogy felejthetném el az Istennel való találkozásomat? Hogy felejthetném el? Hát ugyanannyira nem tudom elfelejteni, mint ahogy ti nem tudjátok elfelejteni azt a napot, azt a pontot, vagy azt a folyamatot, aminek a végén azt mondtátok, hogy szeret engem az Isten. Ez a kegyelem, ezzel találkozunk mindannyian, amikor átadjuk az életünket az Úrnak. És aztán, na ezt figyeljétek, mert ez egy nagyon érdekes folyamat, nagyon érdekes dinamika. Megismered az Urat, és minél jobban megismered az Urat, annál jobban fogsz találkozni az igazsággal. Annál inkább elmélyülsz abban, hogy Isten amúgy szent. Hogy Isten a világegyetem királya. Hogy Isten nem azonosul a bűnnel. Egyre inkább megismered őt, találkozol a törvénnyel, találkozol a parancsolatokkal, egyre inkább benned van az, hogy én szeretnék szent lenni. Szeretnék olyan lenni, mint Jézus. Szeretném az életemet minden estől Istennek tetsző módon élni. És egyre nyomasztóbbá válnak az igazságok, a parancsolatok, a törvény. Egyre inkább azt tudod mondani, hogy bárcsak úgy tudnék élni. Na, ilyen pillanatban íródhatott a 119. Zsoltár. Már a pillanat az kicsit túlzás, mert olyan hosszú, hogy nem lehet egy pillanat alatt írni, de hogy ebben a lelki állapotban, ugye az van, hogy milyen jó azoknak, akik betartják a te törvényedet. Segíts, Uram, hogy megtartsam. Gyönyörködöm a te törvényedben, de nem tudom megtartani. És ugye erről már beszéltünk korábban, a 119. Zsoltárnak erről a hullámmozgásáról, hogy de jó lenne szentnek lenni, de nem vagyok az. Tehát ez a felszabadultsághoz vezető útnak a második fázisa. Az a baj, amikor valaki megmarad ebben a fázisban. Hogy találkozott egyszer a kegyelemmel, és akkor átadta az életét az Úrnak, és aztán találkozott Istennek az igazságával is, mert ő egyszerre szeretetteljes és igazságos. De ő így egy. Ő ilyen. Azért kegyelmez meg, mert igazságos. Az ő igazsága abban nyilvánult meg, olvastuk nem régen, hogy már akkor feláldozta értünk Jézust, amikor még bűnösök voltunk. Ez a kettő egyszerre van benne jelen. A probléma ott kezdődik, amikor nem tudsz kijönni ebből a fázisból. Amikor nem érted meg, hogy találkoztam az Úrral, elmélyültem az Úrban, és aztán, amikor igazán megismerem őt, akkor felszabadulok Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Márpedig, drágáim, ez a krisztusi nagykorúság. Ez az új élet, amire meghív bennünket az Úr. Amikor már nem azon töröd állandóan az agyadat, hogy elég jó vagyok, jó hívő vagyok, meg tudom tenni azt, amit az Úr akar, nem tudom megtenni, megint bűnbe estem, bocsáss meg, Uram, kérlek, ne haragudj. Nem vagyok jó, nem tudok elég jól lenni, bocsáss meg, ne haragudj. És ez jellemzi az Istennel való kapcsolatodat. De Isten nem erre hívott el, hanem az új életben arra hívott el, hogy az Atya dicsőségében járj. Arra, hogy légy szabad. Máshol azt is mondja Pál apostol, hogy befurakodtak közétek áltestvérek, ezt a gyülekezet nem mondja, hogy kikémleljék a ti Krisztusban nyert szabadságotokat. A keresztény missziónak az elejénél ez egy rendkívül éres törés volt. Hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát persze, Krisztus megszabadított bennünket a bűntől azért, hogy most már be tudjuk tartani a törvényt. És amikor Pál apostol alapította a gyülekezeteket, és meghirdette Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságát Krisztusban, akkor voltak olyanok, akik így elmentek Isten tiszteleteket látogatni, vagy akár döbbenetes, nem? De beépültek gyülekezetekbe azért, hogy kikémleljék az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságát, és kritizálják ezeket a gyülekezeteket ezért, a szabadságukért. Azért, hogy nem arra vagyunk elhívva, kedves Trinity, hogy önmagunk körül forogjunk, és állandóan azzal foglalkozzunk, hogy nem vagyunk elég jók, és még mindig bűnösök vagyunk, és bűnt követtem el tegnap is, meg ma is, meg holnap is elfogok. Nem erre vagyunk elhívva, hanem arra, hogy úgy ismerjük Istent, amilyen ő valójában. Hogy igen, fogsz találkozni, minél jobban ismered az Urat az ő igazságával. Igen, fogsz találkozni, sőt, valahányszor bűnt követsz el, mindig találkozni fogsz Isten igazságával. Az én gyerekeim, meg a te gyerekeid is, hogyha van gyermeked, jobb esetben állandóan találkoznak nem csak a szeretetünkkel, hanem az igazságunkkal is. De miért? Miért kell őket nevelni? Azért, hogy értelmes emberek váljanak belőlük, hogy később, amikor emberekkel fognak találkozni, amikor párt fognak választani, akkor ne legyenek kiállhatatlan, elviselhetetlen személyiségek. Mert hogyha valaki megmaradna a 2 éves dackorszaknak a szintjén, amúgy van olyan, ti is ismertek olyanokat, akikről azt mondjátok, hogy hát ez olyan hisztis. Hát ja, hisztis. De egy 2 éves. De hogyha nem akarod, hogy a gyereked megmaradjon ilyennek, akkor neveled. Isten ugyanígy nevel. De attól még, és ez már elhangzott számtalanszor, mert nehéz befogadni, attól még a gyermeke vagy. És mivel kezdi Pál apostol ezt a fejezetet? Miután az 5. fejezetben az uralkodásról beszél, és arról, hogy uralkodásra vagyunk elhívva, és hogy valahogy Isten országának a dinamikája az olyan, hogy ha Ádámban meghaltak az emberek, akkor Krisztusban még dicsőségesebben kiárad a kegyelem. Hogyha egy ember bűne által jött be a halál, akkor az egynek a halála által még bőségesebben kiárad a kegyelem. És ezért aztán a hatodik fejezetet ezzel a kérdéssel kezdi, ami logikus, hogy hát most nem ezt mondod, akkor Pál, hogy jó nekünk, hogyha bűnözünk, mert annál bőségesebben éljük át Isten kegyelmét. És azt mondja Pál, hogy szó sincs róla. Azért ne lopj, hogy jobban átéld a megbocsátásnak az örömét. Azért ne csald meg a férjed vagy a feleséged, hogy utána még bőségesebben kiáradjon rád a kegyelem. Ugye? Ezt mondja. Hát nehogy már, mondja Pál apostol, kiforgassák a szavaimat. Nem. Szentségre vagyunk elhívva, dicsőségre. Az Isten dicsőségében nincs bűn. A mennyben nincs bűn. És a menny az a hely, ahol mindent körbevesz a dicsőség. Ebben a dicsőségben szabadon változhatunk. Ezt olvastuk az 5.-6. versben. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Bárkit is keresztre feszítettek Jézussal együtt. Már tudom, hogy ott volt a két rabló a két oldalán, nem arra gondolok, hanem Jézusban tényleg mást keresztre feszítettek? Dehogy is. Érthetően nem. Minket biztosan nem, mert hogy itt ülünk. A hit titka, a hit dinamikája az, hogy hitben teljesen azonosulok Jézussal. És nem véletlenül a bemerítés képét használja itt az apostol. Egy kicsit zavaró, hogy a fordításunk keresztséget használ, és itt most nem azért javítom ezt ki bemerítésre, mert hogy hát egy jó baptista lelkipásztor az csak kijavítja ezt, nem, nekem semmi bajom nem lenne ezzel, de itt most a dolog lényegét veszélyezteti. Hogy bemerítés, alámerülés helyett, teljes elmerülés helyett keresztséget fordítottak. Mert nézzétek meg, mennyire mást mond ez a szöveg, hogyha behelyettesítjük. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, hanem a 4. verset. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Keresztség által eltemettettünk vele a halálba. Hitben azt mondod, hogy azzal, hogy én elfogadom, hogy Jézus meghalt, értem, az olyan, mintha én meghaltam volna. Elfogadod, azonosulsz vele, mindenestől körbevesz ez az igazság. Mint ahogy a bemerítésben elmerülünk a halálba. És aztán hitben ugyanúgy megragadod azt az igazságot, hogy ha Jézust az Atya feltámasztotta a halálból, kihozta effektíve, igazságosan, valóságban Jézust az Atya kihozta a halálból, akkor mivel teljesen azonosulsz vele, mivel belemerültél az ő halálába, akkor ha meghaltál Krisztussal együtt, akkor Isten fel is fog támasztani Krisztussal együtt. Ezt azért szerettem volna így kihangosítani, mert ez a hitünknek a gerince. Mert ez az, amihez ragaszkodnunk kell, és majd mindjárt a harmadik pontban erről is szeretnék beszélni. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Miért? Hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test. A bűn hatalmában álló test szívesen szolgálja a bűnt. Aki viszont meghalt, mert az óembere, a régi ember, ami szívesen szolgálta a bűnt, meghalt, az nem tud értelemszerűen szolgálni a bűnnek. Keresztre feszítve elég nehéz más dolgot csinálni. Így van? Hát nem mondom, de csak gondolkozunk erre, próbálj meg keresztre feszítve más dolgot csinálni. Mit tudsz keresztre feszítve tenni? Még levegőt sem bírsz venni. Ugye? A keresztre feszítés az fulladásos halál. Az egy dolog, hogy majdnem belehalsz a fájdalomba, hogy a kezedet, lábadat átütik hatalmas szegekkel, de nem az az érdekes, hanem a fulladás. Még levegőt venni, a létfunkcióid sem mennek, jó? Tehát azt mondja Pál, hogy ha te elfogadod Jézus áldozatát önmagadra nézve, az azt jelenti, hogy ahogyan alámerülsz a vízbe, azt mondod, hogy Jézussal együtt én meghaltam a bűnnek. Keresztre vagyok feszítve Jézussal, hogy a bűn hatalmában álló test erőtlenné váljon. Szerintem körülbelül másfél perc állhatok így, de már érzem a karomat. Na ezt jelenti Krisztussal együtt keresztre feszítve lenni. Megerőtlenülsz a bűnre. Miért? Erőtlenné válsz a bűnre. Miért? Hogy megerősödj dicsőségben szolgálni az atyát. Keresztre feszítve, és ezen gondolkodj el, miközben, vagy nem miközben, hanem mielőtt, még bírtam volna vagy egy fél órát, de itt jobban látható vagyok. Szóval, mielőtt legközelebb elköveted azt a bűnt, ami miatt elkezd sajogni a szíved. Mert ismeritek, hogy milyen a kísértés. Elkezd sajogni a szíved, elkezdesz vágyakozni. Azt mondod, hogy nekem ez kell ahhoz, hogy boldog legyek, hogy felszabaduljak. Ahhoz, hogy igazán önmagamnak érezzem magam. Ezek a kísértésnek a szavai. Akkor azt mondja Pál apostol, hogy gondold végig, ki vagy te Krisztusban? Hol vagy te Krisztusban? Ott. Na, akkor. Lehet a kereszten nem tiszta dolgokat csinálni a kezeddel? Nem. A kereszten meg tudja nyomni az ember a számítógépen azt a gombot, amit nem kellene. Be tudja írni annak a honlapnak a címét, amit nem kellene nézni. Meg tudja ölelni azt a férfit vagy nőt, akit nem kellene megölelni. Tud a kereszten az ember úgy beszélni, úgy kiabálni, akkora veszekedésekbe belemenni, mint amikor amúgy nincsen a kereszten? Nem, levegőt venni is alig bír. Úgyhogy amikor megfogalmazódik benned a kísértés, és vinne bűnre a szíved, akkor azt mondja Pál apostol, hogy tudatosan, és ezzel érünk a mai utolsó pontunkhoz, tudatosan tudod azt mondani, hogy nincs szükségem rá. Ez legyen egy ilyen varázsmondat, egy aranymondat. Nincs szükségem rá, és nem vagyok képes rá. Egyébként Jézus ugyanerről a dologról beszél, rendkívül radikálisan, elképesztően radikálisan, amikor azt mondja, hogy hát ember, ha kezed visz bűnre, vágd le, dobd el magadtól. Ha lábad visz bűnre, vágd le, dobd el magadtól. Ha szemed, vágd ki. Ne nézz oda, ne menj oda, ne fogd meg, ne csináld. Ebben az embernek felelőssége van. Felelőssége van. Mi a keresztény gyülekezeteknek az ereje? A 2 Korintus 5.16-17. Úgy, hogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme valami új jött létre. A samáriai asszony, miután találkozott Jézussal és beszélgetett vele, és Jézus elmondja neki, hogy hát tényleg igazat mondtál, hogy nincs férjed, mert amúgy 5 férjed volt, és akivel most élsz, az nem a férjed. Ebben igazat mondtál, mondja Jézus. És egy ilyen leleplezés után, miután megsejti ez az asszony, hogy kivel áll szemben, azt olvassuk, hogy visszament a városba, szólt az embereknek, és az az ő öröm üzenete, hogy lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent. Wow! Ez a felszabadulás. Hogy Jézus számon kért, hogy Jézus elmondta, hogy milyen vagyok. Hát igen. Az, hogy Jézus úgy látta őt, amilyen, és nem ítélte el, hanem megmutatta neki az utat a szabadsághoz. Azt mondja, hogy nincs szükséged erre az életre, én tudok jobbat. Ez az evangélium, ez az, ami működteti az egészséges gyülekezeteket. Ez az, amire azt tudják mondani az egészséges gyülekezetek, és bennük az egészséges isteni gyermekek, azt tudják mondani, hogy ha kell, elmondom neked a múltamat. És szívesen beszélgetek veled kettesben, mert azért ez mégiscsak egy bensőséges dolog. De nem olyan vagyok, mint voltam. Mert Krisztusban új teremtés vagyok. Nem az vagyok, aki voltam. Időnként persze kibújik belőlem, de én nem az vagyok. És hogyha itt, barátaim, elkezdenénk úgy működni, mint amilyenek voltunk a Krisztussal való találkozásunk előtt, akkor megdöbbennénk, és nem biztos, hogy a barátságok megmaradnának. És nem biztos, hogy ilyen felszabadító és jó érzés lenne egymás jelenlétében lenni. De aki Krisztusban van, az új teremtés, a régi elmúlt. Ez Krisztus követőinek az örömüzenete. Valami új jött létre. Együtt járjuk a helyreállás útját. Ez a gyülekezetünk egyik alapértéke. Befogadó, elfogadó és útmutató gyülekezet vagyunk. Csak úgy tudsz elfogadni valakit, hogyha tudod, hogy téged is elfogadott az Atya. Csak úgy lehetsz útmutató, és csak úgy válhat útmutatóvá a mi gyülekezetünk, hogyha együtt járjuk a helyreállás útját, és tudjuk azt, hogy Krisztusban mindannyian új teremtések vagyunk. Valamilyenek voltunk, nem vagyunk rá büszkék, de Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságában járunk. Nem tördeljük állandóan a kezünket. Nem hajtjuk le állandóan a fejünket. Nem görnyeztjük meg a hátunkat. Nem bujkálunk a bűneink miatt. Mert tudjuk, hogy Jézussal együtt keresztre vagyunk feszítve. És végül, erre minden nap emlékeztetnünk kell magunkat. 3., 4. vers, ezt olvastuk. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba merültünk be, az ő halálába merültünk be? A bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is új életben járjunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg. A halál nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban. Zárszóként egy fogalmat szeretnék kiemelni, de ez kulcsfontosságú. Ti is azt tartsátok magatokról. A görögben ez a szó a logikának a szava. Azt mondja Pál apostol, hogy így gondolkodjatok magatokról, mert ez a logikus. Ez az értelemszerű. Ez az, ami igazán értelmes és logikus. Úgy gondolni magunkról, hogy meghaltunk a bűnnek, és Istennek élünk, szabadon, dicsőségben, mint Jézus. A nehézségeinkkel, a bukásainkkal, a kríziseinkkel együtt. És ezért mondom, hogy ebből a fogalomból, hogy így tartsátok ezt magatokról, értsd, ez a logikus. Így gondolkozzál magadról. Erre minden nap emlékeztetnünk kell magunkat. Minden reggel felkelsz, és legyen az az első mondataid között, amikor imádkozol, amikor félálomban még csak azt mondod, hogy jó reggelt, Uram. És mondd azt magadnak, bármilyen nehéz napod lesz is, én Krisztussal keresztre vagyok feszítve. És a mai napot is az Istennek élem. Bármi jöjjön is velem szembe. Mondd azt, hogy én az Atya dicsőségére vagyok újjászülve, újjáteremtve Jézus által. Milyen nap áll előttem? Ilyen. Nem akarom ezt a napot. Nem akarok felkelni. Nem akarok bemenni dolgozni. Nem akarom őt látni. Nem akarok azzal foglalkozni. És amikor ezek lezajlódnak benned, és ugye aki itt volt a GLS-en, John Acuff-tól hallhattuk, hogy beindulnak ezek a bizonyos háttérzenék az agyunkban. Amint beindul az agyunk, azonnal elkezd lejátszani egy dallamot. Megvan a napjainknak a dallama, megvan az élethelyzeteinknek a dallama, megvan a kollégáinknak a dallama. És ezeket a dallamokat felül lehet írni. És azt mondod, hitben, hogy én dicsőségre vagyok elhívva. Én uralkodásra vagyok elhívva. Arra, hogy ma is gondoskodó szeretettel vegyem körbe a környezetemet. Ez az én elhívásom. Nehéz napom lesz? Fú, betyárosan. Még inkább elmerülök ebbe az igazságba. Arra hívlak benneteket, hogy tanuljunk meg újra és újra elmerülni Jézusban, mert ezt mondja Pál. Elmerülni vele a halálnak a hasonlóságában, elmerülni vele a dicsőségnek a hasonlóságában, a feltámadásnak a hasonlóságában, és így lépni be minden egyes új napba. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Krisztusban dicsőséges szabadságra hívtál el bennünket. És Urunk, szeretnénk belépni abba a felszabadult, dicsőséges hitszakaszba, amire te meghívsz bennünket. Uram, köszönöm azokat, akik úgy ülnek itt, hogy még most ismerkednek a kegyelemmel, vagy akik nemrég élték át azt, hogy befogadod őket. Dicsőség legyen ezért neked. Köszönöm azokat, Uram, akik a hitnek azt a szakaszát járják, hogy ismerkednek a te igazságoddal. Kérlek, Uram, mutatkozz be nekik, hogy te nem elítéled őket, hanem csak bemutatkozol, mint Szent Isten. És Uram, vigyél tovább mindannyiunkat az Isten dicsőséges felszabadultságának a szakaszába. Kérünk, Urunk, a mi gyülekezetünket vidd tovább, és engedd meg, hogy szabadon szolgáljunk neked. Engedd meg, hogy, hogy keresztre legyünk feszítve, hogy ne akarjunk a bűnnek szolgálni. Engedd meg, hogy mindannyiunknak megerőtlenüljön az óemberi természete, ami szívesen szolgál a bűnnek, és engedd meg, hogy veled együtt, Úr Jézus, dicsőséges szabadságban járjunk. Kérünk, Urunk, taníts bennünket újra és újra elmerülni benned mindenestől, mert szeretünk téged. Amen.